Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Kató Kávéház mai adásában. Mielőtt a tájra rátérnénk, annyit elmondok, a szolgálati közlemény gyaránt, hogy amikor a 105. adást felvettük, ugye a harmadik Richard Angol királyról és az ő filmes ábrázolásairól, akkor még az volt a tervünk, hogy a következő témánk a rózsák háborúi lesznek, vagy rózsák háborúja, mert az nem olyan pontos kifejezés, de végül is a saját terveinket azóta felülírtuk, úgyhogy ha minden igaz, a mai, tehát a jelenleg rögzített adás a 107. Itt van velem Enz.
Üdvözlök mindenkit!
Én még egy 83 vagyok, megszokott módon, és azok a kedves hallgatók, akik abban reménykednek, hogy a mai adásban már rátérünk a rózsák háborúira, azok sajnos csalódni fognak, ezért hát utólag elnézést kérünk. A mai témánk ugyanis valami más, mégpedig egy aránylag friss történelmi dráma, filmdráma.
Aránylag friss, értsd, a bemutatóját láttuk Magyarországon, tehát
igen. Film. Ez a film a Fattyú, az eredeti címe is ez. 2023-as, hát azt hiszem, hogy dán-svéd koprodukció Mads Mikkelsen főszereplésével. Egyébként angol nyelvterületen a The Promised Land, az ígéret földje címmel forgalmazták. Ha esetleg valaki így ismeri, akkor ezt rögzítsük.
Hát illetőleg az eredeti címe az a Bastarden, ami azt jelenti, mint a magyar. Tehát...
Igen, tehát ebben az esetben sikerült szó szerint eltalálni a pontos címet a fordítóknak.
Nem egy ilyen erőszakik, meg egy nyolcadik utas a halál, meg ilyen hasonló elmészségek születtek.
Igen. És azért döntöttünk úgy, hogy ezzel a filmmel is foglalkozunk a podcastban, mert igaz, hogy nem hadtörténelmi, meg úgy szűk értelemben nem is annyira történelmi téma, de a főszereplője egy létező személy volt, egy kiszolgált katona, aki egy bizonyos vállalkozásba belefogott.
Már az életéről nem sokat tudni, tegyük hozzá.
Nem, tehát arról sajnos nem.
Azon túl, amit a film feldolgoz, igazából nem tudunk róla semmit.
Igen, és azok az események, amiket a film bemutat, azok nagy vonalakban, de szigorúan nagy vonalakban megfelelnek a valóságnak.
Illetőleg egy regény alapján készült, amennyire tudom.
Igen, ez valóban így van. Egy bizonyos Ida Jassen, aki egyébként akadémikus, többszörösen kitüntetett író és műfordító, a szerzője ennek a bizonyos regénynek, ami a Százados és Anna Barbara címet viseli. És ennek a hát valós és kitalált elemeket kreatívan vegyítő regénynek a megfilmesítésével van itt dolgunk.
Szerintem akkor kezdjük az, hogy pontosan mi is, amiről ez a film szól. Ugye Dánia egy sajátos földrajzi adottságokkal rendelkező ország, ezt ugye elég ránézünk a térképre, hogy ezt lássuk. Hát van egy európai kontinenshez kapcsolódó szárazföldi nyúlványa, egy félszigete, és azon kívül meg kisebb-nagyobb szigeteknek az összességéből áll. Kicsit olyan, mint Görögország, csak nem annyira élhető környék. A félszigeti szárazföldi részét, amit Jütlandnak hívnak, hogyha jól tudom.
Hát szép magyar fordítás szerint Jütföld vagy Jütfélsziget. Igen.
Tehát ez az a terület, aminek a jelentős része hát nem igazán alkalmas arra, hogy ott csoportos emberi civilizációk hosszabb távon megmaradhassanak, mert hogy a föld az terméketlen, löszös, és nagyjából a gazon kívül semmi nem él meg benne. És hát a dán királyoknak egy régi elképzelése volt az, hogy ezt a területet valahogy benépesítik, hiszen akár is nézzük, az ország területének egy jelentős részét képezi a Jütland félsziget, és hát ehhez képest meg a lakosságnak egy jóval kisebb része él ott Dániában, ami köszönhető ennek a sajátos helyzetnek. Nyilván valamilyen szinten ez állattartásra alkalmas ez a terület, de olyan mezőgazdaságra, ami a termésen alapul, arra gyakorlatilag alkalmatlan, mert ott nem nagyon él meg semmi, legalábbis a korabeli viszonyok között. Éppen ezért a királyoknak egy visszatérő vágya volt az, hogy ezt a területet benépesítsék valahogy, és hát ezt az egyik elvetélt kísérletet látjuk a filmben, aminek a főszereplő ez a Ludwig Kálen nevezetű százados, aki a porosz hadseregben letöltötte egy ilyen 20 éves szolgálat
idejét. 25, igen, elvileg.
Ugye tudni kell, ez nem volt egy magas rang egyébként, de ekkoriban még alapvetően a nemesség dominált a magasabb rendfokozatokon, hiszen úgy gondolták, hogy a nemességnek vannak meg azok a kvalitásai, amik ahhoz szükségesek, hogy valaki sikeres katonai vezető lehessen. Illetőleg nyilván, mivel ők általában professzionálisan katonáskodtak, köszönhetően annak, hogy ők ugye a vérükkel adóztak, tudjuk. Így ebből kifolyólag nyilván ez egy kötelezettség is volt, nem csak egy lehetőség a számukra. És maga a Kálen is, bár csörgedezik nemesi vér az elejében, hiszen onnan kapta a fattyú elnevezést a film. Tehát ő egy dán nemesnek a valamelyik szolgáló lánytól született fattya. De ugye nyilván ezek nem számítottak nemesnek, ezek az emberek ennek ellenére, hiszen nem voltak törvényes, legitim utódok. Erre már ugye a harmadik Richard kapcsán is beszéltünk, hogy a fattyú lét azért az nem volt egy kellemes dolog. Sőt, egyébként a fattyúk szerintem sok szempontból még handicappel is indultak ahhoz képest, akik mindenféle komplikáció nélkül beleszülettek valamelyik társadalmi státuszban, igen. Tehát akár jobbágy, akár bárki, mert a fattyakra mindig gyanakvással néztek. Pont abból kifolyólag, hogy bár a jog sokszor visszatartotta őket, azért volt olyan eset, amikor a fattyak ugye sikeresen címeket szereztek maguknak, például Hódító Vilmos, fattyú Vilmos volt, amikor Normandia hercegévé vált, és aztán, hogy Anglia meghódítása után lett a Hódító Vilmos. Tehát látjuk, hogy a fattyak is tennek szert nagy politikai befolyásra, hogy hogy alakulnak a dolgok.
Igen, ő a porosz hadseregbe szolgált, és holsteini származású volt.
Annyit tegyünk még hozzá, hogy 1700-as évek közepén játszódik.
Igen, 18. századi történet.
És hozzá kell tenni, hogy az a porosz hadsereg, amit ilyen nagyon meritokratikus alapon működő szervezetként ismerünk, az a napóleoni háborúk után jött létre annak eredményeként, miután a nemesi alapú porosz hadsereget Napóleon hát többször tönkreverte. Így a poroszok felismerték annak szükségességét, hogy a militarizmust megnyissák az alsó néprétegek számára is.
Igen, itt annyi, hogy csak hogy így pontosan el tudjuk helyezni földrajzilag a dolgot, ugye létezett valamikor a Lauenburgi hercegség, ami ugye Holstein területén van, hát Holstein az inkább egy ilyen tájnév, vagy hát nem politikai kategória, hanem inkább földrajzi.
Ez Hamburg környéke egyébként.
Igen, és most ez a hercegség, ez abban az érdekes helyzetben volt, amíg létezett, hogy personál unióban volt Dániával, de nem tartozott ugye a dán államhoz, és Kálen innen származott, és innen csatlakozott a porosz hadsereghez.
Pontosítanék, tehát olyan értelemben a dán államhoz tartozott, hogy ott is dán közigazgatás volt, amennyire én tudom, de nem volt betagozódva a dán korona alá, hanem hát ilyen kvázi personál unió volt,
personál unió,
de valójában azért a dánok domináltak. Bár ugye aztán meg volt, amikor Dániában is, amikor németek domináltak, tehát ez egy ilyen sajátos kettős öröksége van egyébként Dániának, mert a német befolyás elég nagy volt arra felé.
Igen, tehát Schleswig és Holstein történetében nem menjünk bele, mert az egy ilyen végtelen nyúlüreg, ahogy mondják az angolok, igen. Tehát így történhetett az meg, hogy ő nem a dán hadseregben, hanem a porosz hadseregbe szolgált. Na most egyébként visszatérve még egy kicsit ugye Dániához, laikusok kedvé mondjuk el, hogy ha valaki megnézi ugye Dánia térképét, akkor valóban az a helyzet, hogy nem ezen a nagy félszigeten, ezen az aránylag nagy félszigeten, ezen a földnyúlványon él a lakosság zöme, hanem az attól keletre eső szigeteken. És a Jüt félszigetnek ez az észak-nyugati része, ez valóban olyan, hogy a Pallas nagy lexikon szó szerint idézve, posványoktól megszakított homokos terület. Tehát ez valóban művelésre alkalmatlan, kietlen, egyébként rendkívül szeles vidék. Az állandó erős szelek is hozzájárulnak ahhoz, hogy művelésre, meg úgy egyáltalán állandó emberi jelenlétre alkalmatlan. Tehát itt tényleg ezen a vidéken ilyen útonállók, bűnözők lapultak meg, meg a vándor cigányok jártak arra, hogy időről időre úgy lebunkózzák az arra naivan betévedő utazót. Ez a filmben fontos motívum, de most nem akarok előre szaladni. És hát valóban egy adat szerint ekkoriban, tehát a 18. század első felében 1 millió hektárra rúgott ezeknek a teljesen kietlen lápos síkságoknak a teljes területe Dániában. És a királynak, vagy királyoknak, de ugye konkrétan itt megnevezve ugye 5. Frigyesnek, és itt megint vissza lehet csatolni a korábbi adásunkhoz, hogy a mondandónkat, hogy hát igen, a nagyon kreatívak voltak ezen a téren a dánok is. Tehát 5. Frigyesnek volt az a célkitűzése, hogy hát tulajdonképpen így ez nem termel semmi hasznot ez a terület, és hát hogy most kitűzzem a Antifa emblémát, itt el lehet mondani, hogy ez ugye a korai kapitalizmus kora, ami ugye vérben és mocsokban születik, tehát ez a terület semmi hasznot nem hajt, és hát ezen változtatni kellene, és
hozzá kell tenni, hogy ekkoriban az adókat alapvetően földterület alapján szedtek, amit megműveltek.
Sajnos, igen.
És hát nyilván 1 millió hektár föld plusz bevonása a termelésbe, az nagyobb dobott igen. volna a kincstár helyzetén.
Igen, és ugye most még pontosabban elhelyezzük ezt az időben. Kálen, miután leszolgált a porosz hadseregben, 1753-tól beadványokkal zaklatja ugye a dán királyi kincstárat, hogy ő neki tök jó terve van arra, hogy itt elkezd gazdálkodni, német telepeseket fog behívni Holsteinből, azt a vidékes úgy is ismeri. Na most körülbelül ezzel egy időben, tehát rá néhány évre valóban úgy dönt ugye a kincstár, hogy hát német telepeseket kéne behívni, ugye Hessenből, meg Pfalzból, és ugye megkapják a megfelelő eszközöket, igavonú vállalatokat, amennyi úgy éppen kell, és hát adómentesség mellett, meg a katonai szolgálat alól való mentesség mellett majd szépen ugye felvirágoztatják ezt a teljesen kietlen, járatlan területet. És hát így majd lesz adóbevétel belőle, stb. És azért is gondolták így, mert ugye ellentétben a dánokkal, akik a krumplit egyrészt nem ismerték nagyon, vagy ha ismerték, akkor csak takarmánynak termesztették, ugye a németeknek már elég nagy tapasztalata volt így a burgonya, káposzta, répa, meg borsó termesztésével, és hát ugye úgy tűnt, hogy ezek a növények, ezek a zöldségek még ezen a rettentő területen is meg fognak élni.
Hát sokkal igénytelenebbek, mint az európai őshonos haszonnövények, amelyeket termesztenek, tehát ez elég egyértelmű volt.
Igen. És ugye a történet is így kezdődik. Egyébként ebben a filmben sincsenek olyan üres járatok, tehát rögtön azzal kezdődik a film, hogy Kálen ugye kilincsel a...
Igen, tehát rögtön látjuk ezt egyébként. A krumplit egyébként hamar lelőtted, a film az vár vele azért egy jó 40 percet körülbelül, mire kiderül, hogy mi a nagy terv.
Ugye, á, igen, azt, elnézést, spoiler, tehát krumpli a nagy terv, igen.
Igen, igen, tehát ez... Mindenki teljesen esélytelen tartja a tervet, tehát mondták, hogy Kálennél sokkal nagyobb emberek is belebuktak már ebben, semmi perspektíva nincs, vagy csinálja ez a hülye, mondják ott a kincstárban, mert hogy legalább az uralkodó addig elégedett, bár egyébként nincsen a saját közigazgatása túl jó véleményen az uralkodóról, mint később kiderül.
Alkoholista volt, igen.
Ilyen részeges semmire kellőnek tartják, aki felejdejében se tudja, hogy éppen józan-e. De úgy gondolják, hogy ez eléggé megnyugtatja a királyt ahhoz, hogy ne foglalkozzon velük túlságosan, mindemellett pénzbe se kerül a koronának, mert megmondták, hogy addig nem adnak semmit, amíg nem tud eredményeket produkálni. Elég rossz dealnek tűnik ennek elejegve, Kálen belemegy, és aztán ugye a helyi földbirtokosok egyikével is összerúgja a port.
Okay.
És körülbelül talán még kicsit később is a filmnek ugye a fele környékén derül ki az, hogy a titokba hozott termény, amit ilyen nagy ládákba vitt magával, az talán 40 zsák krumpli, valami ilyesmi.
Igen.
Tehát, hogy elég sok krumplit visz magával, nyilván azért, mert ebben a talajban is még a krumplit is érhetik olyan hatások, hogy megfagy a földbe például.
Igen.
Amire látunk is példát majd a filmben egyébként. Tehát, aki nagyon izgatottan érdeklődik a krumpli termesztés fotéja iránt, az ezzel a filmben úgy gondolom, hogy megtalálja a számítását. Ugyanis minden olyan veszélybe mutatnak, ami a krumpli termelőkre leselkedett ebben az időszakban.
Igen.
Égesőtől kezdve a fagyon át.
És csak hogy jobban megvilágítsuk, megnéztem ilyen netes kritikákat a filmről, és érdekes módon egybehangzóan minden kritikus úgy apostrofálja ezt a filmet, mint egy ilyen skandináv westernt, vagy dán westernt. És azt kell, hogy mondjam, hogy bár ez nagyon furcsának tűnik így első hallásra, ez megalapozott, mert lehet, hogy nem Amerikában játszódik, meg nem a sivatagban, meg nem egy cowboy a főszereplő, de az ő küzdelmei, élete, célkitűzései, azok teljesen illeszkednek egy western történetbe, meg azok a, az összes ember, meg egyéb körülmény, aki aztán kerékütője lesz az ő céljainak.
Igen, ugye megvan a korrupt sheriff, ugye, a hatalmaskodó helyi pénzember, tehát ugye látjuk, hogy valóban ez megfeleltethető
a
valóság.
És ugye a film kb. 10. percében már cigánybűnözést látunk.
A hazánk ajánlásával vetítették ezt a filmet. Igen.
És amikor azt mondom, hogy cigánybűnözés, akkor a szónak az eredeti rendészeti értelmében használom ezt a kifejezést, mert ugye az történik, hogy ugye most megint lőjük le a poént, hogy amikor hát szegény ember ugye minden ígéret meg nagyon nagy perspektíva nélkül így kimegy a lovával.
Egy fontos ígéretet amúgy kap, még ezt hadd szúrjam közben, kiarcolja, hogy nemesi címet kapjon, hogyha sikerre jár.
Igen.
Ez olyasmi, amivel azért jár a koronának kiadásokkal, tehát nyilván akkor megfelelő életkörülményeket is biztosítani kell egy nemes számára, mert a szegény nemes az egy oximoronnak számított ekkoriban, tehát ilyen nem létezhet.
Hát igen, csak ugye maga a terv tűnik egy kicsit olyan merésznek, hogy úgy mondjam.
Tehát ugye a korona végül is elköteleződik anyagilag, de valami olyasmire, amit majd a távoli jövőben valaki más gondja lesz leginkább, ezt remélik.
Igen.
Vagy egyáltalán fel sem merül, mint gond. Hát majd látjuk, hogy azért ettől kicsit bonyolultabb lesz a helyzet. De a lényeg az, hogy Kálen ezt kapja, és hát ugye utána elindul a földeket felmérni, hogy hol van olyan talaj, ami alkalmas lehet arra, hogy ott elveszenek.
Civilben egyébként földmérő volt, mielőtt katonáskodni kezdett, szóval azért ezen a téren is megvolt az előképzettsége. És hát mégis talál valamit. Érdekes módon a dán Wikipédia, illetve az egyik ilyen cikk szerint egy dombot sikerült kinéznie, ami egy furcsa választás, mert ugye, ahogy említettük, rohadt szeles ez a vidék, és ugye a részben az állandó hideg szelek miatt nehéz itt gazdálkodni, de ő ettől függetlenül egy szeles dombot nézett ki magának. Na hát mindegy, lehet, hogy ott találta meg azt a termőnek kinéző földfoltot, mint ahogy a film is bemutatja.
De és... most vissza a cigány bűnözéshez.
Igen, hogy... És én nem viccelünk, tehát valóban az történik, hogy már így lefekvéshez készülődik így az ugaron, és ilyen segélykiáltásokat hall az erdőből, egy kislány segélykiáltásait, hogy segítség, segítség. És amikor ott bemegy az erdőbe, akkor hát azzal szembesül, hogy ez egy felültetés, tehát hogy oda csalták a tisztásra, és így le akarják bunkózni körülbelül hátulról. Ugye a sötétben, vagy az éjszaka történik, de mivel ő neki gyorsak a reflexei, mivel katona, és magánál hordja a, hát a pisztolyát, most elnézést a kifejezésére, vagy mordáját, ezért ugye a támadót lelövi. Ez a jelenet egyébként joggal azt sejteti, hogy ez egy ilyen bevett módszere a helyi vándorcigányoknak a arra vetődő.
Ez egy mai napig népszerű módszer, tehát...
Igen, a segélykiáltás, igen.
Vagy lefekszik valaki az útra, és akkor úgy tűnik, mintha elütötte volna akármi, szóval nyilván ez fejlődött, de maga az elv ugyanazt, hogy az ember álljon meg, szálljon ki, menjen oda, és akkor a helyzetbe kerül, ahol rajta lehet ütni.
Igen. És a vándor cigányoknak fontos szerepe lesz a filmben, de akkor ugye menjünk tovább. Na most ugye említetted ezt a szemétláda nemest. Ugye itt arról van szó, hogy jogilag ezek a király földjei mind, mert ezeket betagolták a korona alá. Egyébként úgy objektíven nem kell senkinek.
Nagy jelentősége nincs, mert ezek műveletetlen földek, tehát... Ugye a mai napig egyébként vannak olyan területek, amik jog szerint az államot illetik meg. Most ezekben nem mennék bele, de folyómeder, meg hasonlók. Tehát azok, amik nem elidegeníthetők, senkinek nem lehetnek a tulajdonai. Na most nagyjából ilyen volt ez a láp is egyébként, mert nyilván az, ami a király, azt nem veheti el tőle senki.
Igen. Viszont van ez a bizonyos Sinkel, aki hát nemes, de ugye úgy nemes, hogy ő megvásárol. Hát, ez így nem igaz, tehát nem megvásárolt a címet, hanem egy adósságba került nemesi családnak a lányát jegyezte el. Ja, jól értem.
A filmben azt mondják, hogy azért fizetett, hogy fogadja örökbe a nemes őt. Tehát, hogy házasság nem volt a dologban, hanem örökbe fogadta, és akkor így megörökölte a címét utána.
Természetesen ez azzal jár együtt, hogy a környékbeli többi nemes nem tekinti valódi nemesnek, tehát nem hajlandóak a Fan Sinkel jelzővel illetni.
De Sinkel, azt hiszem, mert ő franciásan de-nek mondja a filmben.
Na szóval, de Sinkelnek senki nem hajlandó szólítani, és neki egy fixa ideája, hogy actually a láp az övé, és az ő birtoka, és ő azt nem tűri meg, hogy ezt a teljesen mézzel folyó fantasztikus lápot bárki megművelje.
Bár ugye aztán kiderül a valós indoka is, mert ezeken a környékeken, mivel nem ilyen nagyszámú ember, ezért így a helyi nemesek gyakorlatilag azt csinálnak, amit akarnak. Mm. Ezt ugye látjuk is, amikor megölj a saját jobbágyát majd később.
Igen.
Egy olyasmi miatt, ami miatt egyébként nem érdemelt volna halált. Tehát gyakorlatilag ilyen egyed uralmuk van ott, és nem nagyon kérdőjelezi meg senki, sőt, tehát ugye látjuk, hogy a törvényhelyi szolgái azok nekik ilyen ölebeik.
Hát sőt, ő maga ilyen bírói, vagy hát ilyen békebíró, vagy nem is tudom mi a... Hát
persze, tehát ugye nyilván ezeket a lakatlan területeken ott nincs kialakult közigazgatás, de abban a pillanatban, hogy odaérkezik mondjuk 400 ember, akik egy ilyen működő, funkcionális települést létrehoznak a lápon, attól kezdve hirtelen a környék összes nemese kénytelen lesz magát alávetni a királyi adminisztrációnak, ami ott nyilván egyértelműen ki fog épülni rövid úton. Tehát, hogy a valós ok az, úgy gondolom, hogy ez, az, hogy ez a láp az enyém, meg ilyen, ez inkább...
csak hozzáköltés, ilyen romantikus.
Igen, igen, hát nyilván valahogy a nyers hatalmi érdekeket valahogy be kell csomagolni úgy, hogy...
Igen. Illetve van egy másik nyomós indok is, hogy távol akarja tartani a jegyesét ettől a férfitól.
Ami mondjuk csak később alakul ki, de ugye érdekes egyébként a kettőjük kapcsolata. Hát az nem a jegyese egyébként a nő, hanem hát, a családjával még csak úgy akarnák, csak a nő nem nagyon akar belemenni. És ezért nem az a korszak, ahol így kényszerítés zajlott, hanem így szoftver eszközökkel próbálták már megterelni a nőket a megfelelő irányba.
Hát igen, szóval de 18. században már azért kevésbé volt ez, hát mint ez a kora középkorban. Mint a...
Nem a harmadik Edward kora, tehát hozzávész is kész. És a lényeg az, hogy egy évig ott kell élni a Sinkel birtokán, hogy hát, ha meglátja benne a jót.
Hát akkor nem jegyeset, csak úgy nem, kinézett.
Kinézett már arra, és ugye azt várják, hogy a jegyességbe beleegyezzen ő is, és azért kell ott élnie. És ő kiutat lát abban, hogyha ezzel a katonatiszttel lelép. Igazából köztük valódi romantikus szál nagyon van. Olyan értelemben, hogy mondjuk egy romantikus szállat mondanak.
Kálennek igazából úgy normálisnak nevezhető emberi kapcsolatai, azok csak gyéren vannak, hogy úgy mondjam.
Hát ilyen, aki lehúz 25 évet a porosz hadsereg, az... hogy egy német átlagos érzelmi intelligenciájával rendelkezik.
És az a kevés történelmi forrás, ami fennmaradt róla, az mindegyet ért, hogy hát egy nehezen szerethető és nehezen elviselhető társaság volt, igen.
Ezt egyébként nagyon hozza a filmben a Mikkelzent, hát...
Van
egy esti, amikor beszélgetnek ezzel a nővel, akinek a neve most nem jut eszembe.
Édel.
Édel. Aha. Édel.
Most jól emlékszem, igen.
Beszélgetnek vele, és akkor így körülbelül három mondatot tud kicsikarni belőle, és akkor mondja, hogy maga nem nagyon szokott nőkkel beszélgetni, igaz? Hát azt hiszem, ez életem leghosszabb beszélgetése.
Kb. 50 másodpercre beszélgetnek, igen. Tehát nem is egy ilyen szigma férfi annyira, tehát nem törekszik rá, hogy
hát
utálják,
ilyen,
de azért...
Ilyen született szigma igazából.
Hát ő nem a mém miatt szigma, hanem úgy, igen, valójából fakad, igen. Tehát, nem a mémek kedvéért viselkedik így, igen.
Hanem ő a OG true szigma ember.
Igen. Na most ugye a Sinkerről még annyit, hogy ugye ő azért érdekes figura, mert majdnem ilyen képregénybeli gonosz, de azért mondom, hogy majdnem, mert ugyanakkor látszik, hogy ő is azért úgy cinikusan viszonyul ahhoz a rendszerhez, amiben ő él és amit fenntart. Mert ugye elmondja azt, hogy az ő apjának is voltak fattyai, és ugye elmondja, hogy igen, ismerem, hogy ti hogy viselkedtek, ilyen mind ilyen piszkos körmű és rátarti és nagyra vágyó. Mert hát ugye a fattyak mi más csinálnának, hát persze.
Igen, hát ő,
a fattyak általában nem nyugodnak bele
most,
a...
Most képzeljünk el, hogy olyan merev társadalmi rendszert, amit nagyon nehéz áttörni, és mi két kaszt között vagyunk félúton.
Hát igen, az...
A jobbágy, meg a nemes. Ez a szabad réteg, ami közte volt, ez nem nagyon létezett. Ez a polgárosodással jön majd létre, amikor ugye a városi népesség létszáma megnő. És gondoljuk el, hogy kettők között vagyunk félúton, De minden lefelé lök minket az alsóbb kasztban, annak ellenére, hogy mi jogosultak lennénk a jó életre, meg a privilégiumokra, meg mi egymásra. Nyilván egyértelmű, hogy a fattyak ebben az esetben mindig megpróbálnak kitörni a társadalmi keretek közül, és felemelkedni abba a nemesi kasztban, onnan kitagadták őket a születésük miatt.
Igen. És hát Shinkel rögtön az első alkalommal így lényegében megfenyegeti Kálent, hogy vagy úgy fog hozzá a kolóniához, ahogy ő azt jónak látja, és az ő feltételeivel, vagy sehogy, és hogy nem akarjon bele újat húzni.
Hát egyébként azt el lehet mondani, hogy Shinkel a fő antagonista
az igaz.
Az egész film alatt, tehát ő az, aki minden eszközzel próbálja akadályozni a kolóniát, sőt, hát később a Kálennel való viaskodása az egy személyes ügyé válik már.
Igen, és ebbe belejátszik a kinézett felesége is.
Igen, hát nyilván ugye félti azt a... meg kell mondani, hogy a felesége az egy született gróflány.
Igen, norvég nemesi családból, igen.
És nyilván egy ilyen felkapaszkodott nemesnek, mint a Shinkel, gyakorlatilag ez egy belépőt jelent abba, hogy az ő gyerekei már megkérdőjelezhetetlenül nemesek legyenek.
Igen.
És egyébként az egy érdekes, mert ha megnézzük, két olyan szereplőt állít egymással szembe, akik majdnem hasonló státuszban vannak. Annyi, hogy Shinkel már át tudta törni az apja révén, meg az ő pénz révén azt, hogy belépjen a nemesek körébe, de mindemellett nem fogadják el nemesnek, és ahhoz, hogy ezt meg tudja erősíteni, nagyon nagy szüksége van erre a házasságra, hogy őt elfogadják teljes értékű nemesnek. Még ugye a Kálen pont most akar belépni ezekbe a nemesi körökbe, nyilván őt sem fogadnák utána nagyon szívesen bármelyik ilyen szép partin, tehát egy ilyen koszos földműves, aki krumpli termesztésre szerzett bárói címet, azért nem lenne az esfélpontja sehol.
Akinek az egyetlen valahogy kinéző ruhája az az egyenruhája, igen.
Igen. Szóval érdekes egyébként ez a dinamizmus, mert mind a ketten nagyon hasonló körülmények közül érkeznek.
Igen.
És ennek ellenére az a törekvés, ami mind a kettőjüket jellemzi, természetes ellenségeket teszi őket.
Igen. És ezt tegyük hozzá, hogy a Shinkel meg a kinézett mennyasszonyok között egyébként nulla vonzalom van, tehát 0,0, igen.
Tipikus érdekházasság, amit a nemesség olyan nagy örömmel űzött.
Igen, tehát a Kálen azért a maga csekély társadalmi érzékével is már megugorja ezt a szintet, hogy riválisa lesz ugye a Shinkelnek.
Na hát most... meg ugye nyilván kiutat jelent ebből az egész nem kívánt helyzetből. Tehát, hogy
igen.
Ő nagyon nem akarja ezt a házasságot, nyilván gondolom, hogy is lenézi a Shinkelt, meg ilyen semmire kellőnek tartja.
Hát,
ehhez képest jobb opció, hogyha bejelent egy ilyet. Egyébként is már elég öreg a fickó.
Igen.
Ugye 50-valahány éves, amikor kezdődik a film. Tehát, hogy joggal reménykedett benne, hogy ilyen 20 éves gróf kisasszonyként bőven túléli, és addigra már nem lesz olyan készen, hogy hozzámenjen a mazmajomhoz. Tehát, hogy...
Igen. Na most említettem a vándor cigányokat, ők pedig a történet szerint ugye úgy lépnek a képbe, és ez fontos lesz, hát legalábbis egy időre, hogy...
Egyik ők azért hosszabban, tehát...
Igen, igen. Na most ugye egyrészt van az a csapat, most nem mondjam, nem akarom azt mondani, hogy horda, mert ez már ilyen negatív képzett társításokra ad okot. Ugye arról van szó, hogy nyilván a korona, és úgy értem, hogy nem a betegség, hanem tehát a dán korona, az nem adott munkásokat, meg telepeseket egyből Kálen mellé, tehát ő teljesen egyedül van. És ugye azt várják tőle, hogy így egyedül produkálja azt az eredményt. Ugye azt hiszem, a film szerint is csak a házépítéshez kap segítséget tán. Mert ugye a semmiből felépít egy házat, amit ugye elég nagy arccal elnevezett, ugye a király háza, mondjuk vicces. És amikor...
Hát gondolom ezzel arra utal, hogy neki a királytól van személyes felhatalmazása.
Igen, és amikor nem tud munkásokat toborozni, mert ugye
hát, ebben... tud egyébként, és visz is magával, csak nem elegendőt kap. Hmm. És ugye itt jönnek majd be azokat jobb ágyok, de arról majd szerintem külön beszéljünk meg az Andar Baráról. De ugye Shinkel azt találja ki, hogy dupla a fizetséget ígér minden munkásának, és hát hirtelen ott marad két darab szökött jobb ágyjal, egyedül a földön, meg a lelkésszel, aki segít neki.
Igen.
És akkor innentől kezdve jön az, hogy na most mit kéne kezdeni. És hát előáll azzal a nagyszerű ötlettel, hogy hát itt vannak úgyis ezek a cigányok.
Az erdőbe.
Az erdőbe. Na majd akkor őket felveszem dolgozni.
És ugye vannak ilyen vándor mesterek a filmben, a valóságban is léteztek, akik ilyen üvegezést, meg ilyeneket vállaltak, meg tedőfedés, meg ilyesmi. És legalábbis én úgy olvastam, hogy a regényben úgy kerülnek a cigányok a képbe, hogy így megjelennek, hogy ja, hát mi vállalunk ilyen üvegezést, meg hasonló.
Ilyen lehet volna a filmben is, de az már később.
Később. És van az...
Gondolom azért változtatták itt meg a filmben, mert kétszer ugyanazt a jelenetet elsőtt nagyon...
Igen. Igen, valóban.
Low effortnek tűnt volna, és hát azért a filmben úgy van, hogy a Kále maga megy ebbe az erdőbe megkeresni őket. Mm. És
miután, ugye, miután a lopáson kapja azt az Unmymus nevű cigánylányt, akit azt hiszem, hogy eredetileg nem is az a csapathoz tartozik, hanem megvettek valami másik,
megvették, igen,
valami másik lántól. Vagy tudom,
kvázi rabszolgaként.
Igen.
Dániában elvileg ez így nem létezett a anyag területeken.
A vándor cigányok között volt rabszolgaság. Tehát
ez... Hát volt, csak ugye a dán törvények szerint.
Azt szerint nem.
Valóban nem volt egy elfogadott dolog.
És hát a dán törvények azt is tiltották, hogy cigányokat alkalmazzál bármire.
Ez a filmben is előkerül, igen.
Előkerül, és...
Hozzáketten egyébként az egyetlen egy lány az, akinek olyan értelemben cigány kinézete van, mint hogy mi elképzelünk egy cigány, tehát sötét bőrű,
igen,
nő. Többiek mind meglehetősen fehér bőrűek. Hozzá kell tenni, hogy a cigány, mint olyan angol nyelvterületen is látjuk, hogy sokszor, amikor gypsyt mondanak, akkor igazából nem a roma népességre gondolnak,
igen,
hanem egy foglalkozásra,
igen,
úgymond életmódra, ez a vándor életmódra, hogy mi járják a vidéket, és nem telepszerek meg sehol, hanem ilyen alkalmi munkákból tartják el magukat.
Igen, tehát nem feltétlenül az Indus mellől jöttek a felmenői.
Igen, hát az Unmymus az olyan, de igen, a többi cigány, aki itt szerepel a filmben, azok hát ilyen helyi csavargók nagyjából.
Igen, és ami szerintem nagyon érdekes a filmben, hogy a cigánylány meg közte ilyen apalány-szerű viszony épül, mert egyébként ugye Kálennek nincs családja, és...
Hát szerintem ez elég egyértelmű abban.
Ja, igen, hogy... szóval de eddig nem lett volna egyértelmű, igen. Tehát ő egy egyedülálló férfi. És azért látszik, hogy hosszú idő alatt, de ilyen kialakul valami normálisnak nevezhető ilyen érzelmi viszony kettejük között, mert a cigánylány segít neki ott a földön, meg dolgozik, meg mit tudom én, és ugye valami dumával azt hiszem el is viszi a táborból, hogy már nem fizet érte, vagy ilyesmit, csak megmondja, hogy...
Nem, hát ugye az van, hogy odaérkezik a csapat cigány a földre, és ugye elkezdik felégetni az avart, ami ugye ahhoz kell, hogy tudjanak aztán ott vetni. És ott, amikor ünnepelnek az avar égetés után, természetesen, mert ünnepség az kell a végzett munka után, akkor a Unmymus ledob elé egy botot, és ha felveszi, akkor a klánjába tartozó lesz.
Igen.
De ő csak nem akarja. És hát a lány az ott marad a többi cigánynál, csak ugye aztán a Dashinkel kiszagolja, hogy itt a cigányokkal dolgoztat, ami ugye törvény ellenes, úgyhogy oda küldi az ölebét a helyi katonai erőnek a parancsnoknak.
Aki valami kiszolgált katona.
Hát, igen, aki ilyen helyi hát rendfenntartókat vezet.
Kvázi pandúr, most így mi fogalmaink szerint.
Ja, vagy ilyen pandúr, igen, vagy nagyjából.
Igen.
Oda küldi, és hát megmondja neki, hogy mindenkit elvitett várbörtönbe, hogyha a cigányok nem takarodnak el.
Igen.
Hát ők úgy döntenek, hogy eltakarodnak. Egyébként van még egy érdekes jelenet, ami nekem tetszett, amikor tárgyal a cigányokkal, hogy felveszi őket a szolgálatába, akkor elkérik a kitüntetését, amit kapitányként kapott, és hát nehéz szíve, de megválik tőle, tehát ezt mutatja, hogy egyetlen egy értékes kincse van az a medál, amit ugye kitűzött magára, amikor a királlyal is találkozott, vagy legalábbis úgy hitt, hogy a királlyal fog, de ugye aztán csak a hivatalnokaival találkozott. Tehát egyetlen egy kincse van ez a medál, és odaadja, mert neki olyan fontos az egész projekt, meg az a jólét, amit beígértek
neki
a sikerért cserébe. És hát lényeg, hogy ezek a cigányok aztán így elmennek a földbirtokról, mert mondják, hogy ők nem vállalják, nem ér meg ennyit
hát,
a dolog.
Hát ennyit nem, szóval.
És ott marad egyedül, de az Unmymus az nem hajlandó elmenni. És akkor történik meg az, hogy először ki akarja rakni, a lány az csak ott marad, és aztán így kvázi befogadják.
Már ezt így nem mondja ki nyilván, de valójában befogadja, igen. Tehát,
és ugye tudni kell, és itt beszélhetünk a két szökött jobbágyról, hogy gyakorlatilag egy ilyen kvázi családot alkotnak az egyik ilyen szökött jobbágyal, ez az Aunt Barbara, aki szerepel is az eredeti regénynek a címében. Ő Dashinkelnek volt egy szolgáló lánya, akit hát ugye rendszeresen megbestelenített a kujon nemes. És hát nem volt túlságosan kedve ez az éles stílushoz, meg ahhoz, hogy esetleg ő is néhány fattyútnak életet adjon. összejött egy másik jobbágyjal, a Desinkelnek nem tetszett, hogy osztozkodnia kell egy jobbágyjal, úgyhogy kínosztatta meg, megkorbácsoltatta ezt a férfit, és ők ketten elszöktek az ő birtokáról, és ez a lelkész, akit már említettünk az elején, akinek a aki ott nem jut eszembe.
Nekem se le, nem...
Nem is az a lényeg, hanem hogy ő a lelkész, aki ugye kezdettől fogva támogatja.
Aki valami kerületi, nem tudom...
Presbiter, azt hiszem, hogy protestánsok
ott vagy. Igen. Szóval,
nem tudom, hogy hívják ezeket.
Nem vagyok képzett, én se ilyen. Tényleg, szóval ő a helyi ilyen...
Lelkész. Szerintem ez a jó szó, igen. És ő az, aki bemutatja aztán nekik, és ők vállalják, hogy dolgoznak a földjén, jelentősen áron alul egyébként, mert megmondja nekik a Kálen, hogy vagy ezt kapjátok, vagy semmit.
Hogy lehet menni, és akkor menekülhettek, igen.
Sajnálatos módon kiderül, hogy ők a Desinkelnek a jobbágyai, ezt ugye nem tudja, amikor...
Nem bontotta ki a lelkész az igazság minden részletét, mikor beajánlotta őket, igen.
És ugye a szobalánya lesz a Ann Barbara, aki... Hát ugye meglehetősen rigorózus követelmények vannak. Tehát, hogy a éle illeszkedjen a Bibliának az asztal éléhez, meg legyen párhuzamos az asztallappal, meg ilyen hasonló. Tehát a csávónak az biztos, hogy van valamiféle...
Ezt tanulta a poros seregben, na hát.
És nyilván ezzel az üretbe kergeti, de hát még élnek, spoiler alert, az Ann Barbarának a társát, mert ugye nem házasodtak össze, a szökött jobbágyké nem is annyira érdemes, elfogják. És a estején, ahol beszélget a grófnővel, oda viszik a Sinkelnek a bájára, és hát...
És hát a forró vizes tortúrát előadják oda, igen.
És az elején még mindenki nevet, hogy ha, de vicces vagy, Sinkel, forró vizet önteni a mosdatlan parasztra, ezt még sose láttuk, ha. A harmadik után így elhalnak a nevetések, és amikor az ötödik adag forró vizet önteti rá, akkor mindenki szörnyűködve néz.
Igen.
És a Sinkel még akarja önteni, de ott a grófnő itt lebeszélő róla, meg ott van egy tanácsadója, akinek a neve nem tudom, hogy elhangzik-e.
Hát lehet, de ő is egy jó karakter, hogy keveset szerepel előjön, ő is valami dán vagy norvég származású ilyen
intéző gyakorlatilag.
Intéző, és így ő próbálja jobb belátást bírni.
Hát ő az, aki így próbálja elérni, hogy ne legyen ugye? Teljes idióta.
Igen, ne legyen furritált, tehát hogy... Ne járass már le magad az egész vendégsereg előtt így öreg. Tehát így próbál úgy egy kis...
Jó, hogy a harmadik után már nagyon üvöltések se jönnek ebből a rácsos lukból, amiben berakják. És hát ugye nyilván szegény életét vesztette a tortúra közben.
Hát a forró víz sajnos ilyen tulajdonságokkal bír, igen.
És hát így aztán elviszik a testét eltemetni. Azzal kell tenni, hogy Sinkel össze nem akarja engedni ilyen kicsit ilyen gyerekes módon, hogy az enyém, nem érted el, az enyém. És akkor erre mondja a lelkész, hogy hát ez jog szerint már istené, tehát hogy neked már nincs felette hatalmad. Okay. És ugye ott marad egyedül a Barbara
Kálennel,
és így fogadják be aztán a Majmuszt. Így lesznek hárman egy ilyen kvázi nagyon sajátos család.
Hát így is mondhatjuk, igen. Hát végig gyerekre vigyáznak, meg ugye mikor megbetegszik, akkor gondozzák. Az egyetlen kecskét levágják, hogy...
Meg kell jegyezni, hogy a Ann Barbara meg a Kálen között azért ne számítsuk túl egy romantikára.
Van egy szex jelenet ugye a filmben, és az olyan is, tehát...
Igen, így este bejön az Ann Barbara, hogy fázom, és befekszik velé. Nyilván Kálen a mekkora ilyen szigma autista, így nem tűnik fel neki, hogy ne vegy ki a játék. Szóval a csaj persze meglovagolja. Hát. És utána már ilyen kvázi társak lesznek.
Hát, mondjuk így, hogy társak, mert szóval, nyilván alapvetően egy szolgáló nőnek tekinti a Kálen azért alapvetően, mert sok a munka.
Igen. Hát egy ilyen szolgáló nő extrákkal.
Igen, így is mondhatjuk. Igen, with benefits, ja.
De az Ann Barbara az láthatóan többet lát ebbe a kapcsolatban, mint a másik oldalon van a fogadókészség. És hát ő válik egy ilyen anyafigurájává Ann Majmusznak, aki hát ugye így beilleszkedik a csapatba, részt vesz a munkában, tanult tőlük, stb. És akkor ugye azt látjuk, hogy a Sinkel megpróbált már mindent, embereket elüldözte, átvette őket.
És akkor utána őket, szintet lép, hogy...
Amikor le akarja fizetni a Kálen.
Igen, igen.
2000 tallért ad neki, hozzá kell tenni, hogy neki a havi jutatása valami 100, igen.
100 tallért. 2000, tehát így...
És ez rengeteg pénz, és megmondja neki, hogy kezdhet bárhol telepet, ahol akar, csak hogy nem akar itt látni.
Hát ne itt a közelben, igen, szóval.
Jó, lehet messze. Menni,
igen.
csomagolj egy pénzből, egy krumplit viszel oda, amennyit akarsz. Hozzá kell tenni, hogy megtudja, hogy krumplit akar termeszteni, akkor nagy releváció. A karácsonyi vacsora megmaradt moslékát is elviszi neki jó szándéka jeleként.
Szegessétek le a maradékot a csontokról, igen.
Ami lehet, hogy számára ilyen jótét gesztusnak tűnik, de Kánennek inkább ilyen megaláztatás formát ölt ez a dolog. És vissza is küldi a pénzes zsákot, bebaszva a moslék közepére.
Igen, és amikor a lefizetés nem működik, akkor jön az erőszak, igen.
Tehát. Igen, de még előtte ugye sikerrel jár a Kálen, ugye túlélik a telet, az Anmaimusnak is van egy komoly betegség, azt is túléli az utolsó kecske levágásával. És akkor...
És hát nagy nehezen sikerül krumplit.
És igen, elküldik az első zsák krumplit. Van egyébként még egy vicces jelenet Anbarbara és a Kálen között, amikor először főz kaját a Barbara nekik, zapkását, akkor így fintorogva megjegyzi, hogy a porosz hadseregben is jobbat ettem.
Ez elég sokat jelent.
És mondja neki az Barbara, hogy hát ha jobb kaját, akkor ideje beszerezni egy tehént, mert akkor majd a tehén tejből milyen jó lesz. És erre mondja a Kálen, ez nem lehet, ő forintra pontosan leszámolta a költségeket egy évre előre, és ez nem férne bele. A gondos német katonatiszt előre leszámolt mindent, ugye ismerjük már ezt a mentalitást. Csak két világháborút buktak vele, de semmi gond. Hát egyébként van közöttük egy nagyon érdekes, sajátos dinamika, és én azt mondanám, hogy valamiféle kémia is van köztük.
Van.
Elsősorban, amikor ez a Anmaimus nagyapjának beillő Kálen ilyen apa szerepet is elkezdi felvenni egy picit. És akkor... Meglepő módon a siker, amivel mondjuk egy hollywoodi produkció zárulna, hogy elértük ez az igazából több gondot okoz, mint ami előtte volt, mert előtte meg volt a cél, hogy na ezt elérjük. Hozzá kell tenni még egyet, bocsánat, hogy az Anbarbara egyébként el akarja hagyni, amikor minden összeomni látszik körülötte, de aztán úgy van, hogy hát, hogy a sinkellel ki lehet baszni, akkor inkább mégiscsak maradna. Ez is egyébként érdekes adalék a karaktere szempontjából. Szerintem szóval minden karakter nagyon érdekes a maga
mindegyik,
szempontjából szemlélve. És hát ugye megjön a siker most már tényleg, mert rátérve erre a vonalra, és azt mondják, hogy akkor megkapja, ha ilyen királyi felügyelő lesz, ott vagy valami ilyesmi rémlik, tehát ő fog felelni ezért a projektért.
Hát előtte még megkapja, először csak a telepesek jönnek.
Hát először ugye megkapja azt, hogy elismerik, mint telep, és azt, hogy annak ő lesz a főfelügyelője.
Igen.
És ugye telepeseket hoznak oda Németországból, hogy ígérték is. Már kicsit húzódoznak tőle vagy a pénzügyminisztériumban, de hát mégiscsak sikerült 80 zsák krumplit termeszteni ezen a senki által lakatónak nem hitt vidéken.
Igen.
És hát, hogy próbálják, hogy hát nem kell erről beszámolni a királynak, de a király megjegyzi, hogy ez szó se lehet róla, hogy azonnal lépni kell, mert végre a nagy álom megvalósulni látszik.
Igen.
És hát akkor így hirtelen a Kálen már kezdi nyerekben érezni magát, hogy na, lesz majd nagy ház, sok szolga, meg akármi. Ugye ezzel a történettel is mulattatja egyszer az Anmaimust, amikor beteg, hogy majd milyen jó életük lesz, amikor bejön a élet. Tehát látjuk, hogy neki van egy konkrét elképzelése arról, hogy hogyan akarja a jövőjét leélni már ilyen idős korára, hogy szolgáktól, meg mit tudom, kiktől körülvéve, ilyen nagy kúrián, stb. Na hát jönnek a problémák, mert Desinkel úgy dönt, hogy hát ha is tudt ilyen státuszban a dolog, akkor sem. Akar ő békét kötni, hanem mindent feltesz arra, hogy tönkre tegye a Kálent, mert ezen a ponton ez már neki egy személyes ügyé vált.
Igen. Igen, és megpróbálja lényegében úgy elűzni a porosz telepeseket, hogy ugye felfogad ilyen bűnözőket, és...
Hát nem felfogad, hanem a börtönből hozat ezzel a pandurral, a korrupt őrnaggyal, és ők hajtanak végre egy támadást a poroszokon, amire oda vonzák a farkasokat, tehát próbálják ezzel elleplezni magukat. De hát Kálen, mint tapasztalt katona az...
Vágja, hogy...
Igen. És egyébként van egy érdekes megközelítésbeli különbség a Sinkel meg a Kálen között. Az az első beszélgetésükön derül ki, és ez aztán később a filmet azt véguralja. Tehát Sinkel úgy gondolja, hogy a világ az egy hatalmas káosz, és nincs benne valódi rend, hanem állandó káosz van. És ebben a káoszban lubickol mindenki gyakorlatilag. Kálen pedig, mint a jól képzett porosz katonatiszt, azt mondja, hogy hát a háború az lehet, hogy egy káosz, de mindig az a fél győz, amelyik jobban tudja uralni a káoszt, és jobban tud rendet tenni benne. Ez a tipikus német mentalitás. És gyakorlatilag ez a két fajta szemlélet ütközik egymással, ugye ez meg is jelenik a két karakterbe, tehát a Dashinkel az ilyen élveteg, hedonista, piás, össze-vissza kefélő, semmire kellő, a Kálán meg ugye gyakorlatilag a Sigma mail, aki ilyen öt vonatot
egész
beszél,
nap dolgozik, igen,
egész
igen.
Nap körülbelül.
Leosztja a pénzét, stb.
Tehát, hogy elképesztő módon alkották meg őket teljes egészében egymás ellentét párjaiként.
Igen. És aztán ugye még tovább fokozódik a feszültség, mert ugye végül is a porosz telepesek elhagyják a telepet.
Hát az majd még később lesz. Ugye először ugye az van, hogy néhány porosszal a gépkatona viseltek, Kálen elmegy a bűnözők rejtek helyére, és kinyírnak mindenkit. Köztük az egyik ilyen pandúr beosztottat is, ugye leszúrja a Kálen, és akkor a korruptőr nagy viszont látja.
És elmenekül.
Elmenekül, és akkor bevádolják a királynál, hogy hát ő megölte a dán hadsereg egy volt tisztjét, és hogy micsoda egy bűnöző alak ez az ember. És alátámasztásul gyakorlatilag az összes helyi nemes összefog a telep ellen, mert nyilván egyikük se akarja azt, hogy hát, ez a telep létrejöjjön, és az ő kiváltságaikat megnyírválják.
Egyikük se akarta. Igen.
És meg is jegyzik ott a pénzügyminisztériumban, Kopenhágában, hogy hát ezek az emberek gyűlölik egymást a környéken, és mégis Kálen tudta őket egyesíteni, akkor az nem egy jó előjel a projekt sikerét illetően. Itt van még egy jelenet, ahol a Dashinkert ugye látjuk, hogy mennyire megvetik a saját nemes társai, és hát közlik vele, hogy hát az a láb nem a tiéd, hanem maximum a tizede, mert a többit azt egymás között osztjuk el, höhö. És akkor Sinkel is sértődötten kivonul a tanácsadó, meg mondja, hogy meg lesz a megegyezés, ne aggódjanak.
Csak tetted.
És hát ugye utána bevonul a hadsereg, a telepeseket elkergetik, Kálent elfogják, viszont...
Megölik a lelkészt, amit mondjuk kicsit meredeknek találtam, mert...
Igen, azért nem volt még ilyen helyzetbe se bevett.
Hát azt azért nem gondolnám, hogy akár egy periferiális területen így lelkészek keresztüllövése az ilyen elsikálható dolog volt, vagy könnyen elsikálható dolog, de jó, hát most...
Na, mindesetre az annyira feldüti Kálent, hogy így helyben nagyon veri a pandúrt. Igen. Ettől függetlenül ugye leütik el puskatussal és elfogják, és hát ugye már készül arra a Sinkel tenyerét dörzsölve, hogy majd őt is megfőzi a forróvizes veremben. Még egy fontos konfliktus az kimaradt, ennek szerepe van, ezt elfelejtettem. Amikor jönnek a telepesek, ők így rámutatnak az Almaimusra, és előttől belőlük a németség, hogy hát ilyen alsóbrendű népekkel mi nem keveredünk.
Ez ördögtől való, igen.
És azonnal zavard el ezt a cigánylányt.
Igen.
Hát ő enged a rasszista nyomásnak, és egy ilyen árvaházra berakja, és ezen az ambarbar úgy megdúlja magát, hogy had egy cetlit, amire annyit ír, hogy ne keres. És így fakétnél hagyja őt, amiben belejátszik az is, hogy amikor meglátogatja a grófnő, akkor így kizavarja az ambarbarát, hogy ja, ő csak a szolgálom, de törődj vele. Na, tervezzük az esküvőnket.
És hát a ambarbara számára is látható azért, hogy van valami vonzalom a grófnőben. A Kálen iránt, és ez nyilván nem tetszik neki annyira.
Hát igen, riválisok is ugye itt is kiütközik az, hogy Kálen ő egy ilyen törtető személyiség. Nyilván, hogyha házasodni fog, akkor felfelé fog házasodni.
Ja, nyilván persze.
Hát, nyilván itt most megdolgogatja a házvezető nőjét, mint bármelyik jó nemes tenni, de úgy egyébként nem igazán akarná feleségül venni.
Mik vannak, igen. És akkor már tényleg nem jön vissza, ugye?
Hát visszajön, pont ennél a résznél, amikor hallja, hogy a katonák beszélgetnek, valahol ott egy ilyen környékbeli helyen bújkál, és akkor hallja, a katonák beszélgetnek, hogy elfogtuk a rohadék Kálent, és akkor így visszamegy a Sinkel birtokra.
Hát a Sinkel birtokra megy, igen. Igen.
Beöltözve, mint egy szolgáló lány.
Nem volt túl erős a biztonság, igen. Hát jó, hát még úgyis...
Egy ilyen helyen mi rossz történt.
Igen, meg úgyis ismerik, és jaj, szia, visszajöttél. Aha,
megint itt dolgozok, ja.
Aha, igen.
Nem mondták. És valóban ugye a Sinkel még egy utolsó próbát tesz arra, hogy győzelmet arasson.
Hogy adjon fel mindent a Kálen. Hogy...
Kálen elmehet, megtarthatja az életét, azért most már a 2000 tanulról nem esik szó. Megtarthatja az életét, de akkor... takarodjon el, és többet szó se essen erről az egész
területről. Az egész krumpli projektet szépen eljegyse itt.
Kálen az egy hajtatatlan figura, úgyhogy nem igazán.
Hát inkább szembenéz azzal, hogy itt megfőzik, mint a nyulat. De
ő nem adja fel. Igen, egy ilyen végtelenül makacs személy. És hát ugye már be is rakják ebbe a verembe, ahol le akarják öntözni a forró vízzel. És közben Sinkel folyamatosan piál. majd tök részek, mire ide eljutnak. Nyilván ünnepli a nagy győzelmet, és akkor felhívja a grófnő, hogy hát akkor beszéljünk már erről az eljegyzés dologról. Ezt tudni kell, hogy előtte találkoznak a grófnő meg az Ann Barbara, nyilván felismerik egymást, és akkor a grófnő meglepődik, mert tudja, hogy az Ann Barbara az nem jött visszadolgozni. És akkor kieszedik azt a tervet, hogy a borába beleraknak valamiféle ilyen kábító anyagot, ezt nem derült ki pontosan mi, de egy kvázi begyinázzák a zsinkelt, és hát felhívja a grófnő, hogy beszéljünk az eljegyzésről. És így mondja a Sinkel, hogy neki már nem elég az eljegyzés, most már virítson is valamit a testi gyönyörökből.
És akkor se ígéri meg, hogy megkíméli, ugye?
Akkor majd még meggondolja, hogy esetleg nem öli meg a Kálent, igen. És hát, hogy közben piál tovább, beüt nála a Gina, így a földre esik fetrengve, és akkor lép elő az addig ott bujkáló Ann Barbara egy ilyen késsel.
Megbújta az ajtó mögött, igen.
Így a hasát döfi át először.
Hát látunk egy ilyen japános bosszút, tehát ami ilyen...
Felszerette elég szépen.
Igen.
A végén meg úgy egyetlen egy vágással a farkát nyisszantja le a csávónak. És hát kicsit ilyen Kill Bill-be átmegy a jelenet, mert ilyen hatalmas mennyiségű vérfröcsköl szana szét. Mondjuk nyilván nem lehetetlen, mert valóban egy vérbő területről van szó. De most ott így ilyen vérszökő kút feltör. És akkor sikerült kivérzik.
Hát igen, ez a japán történelmi drámákra hajlott az a jelenet, de jól le volt találva. Szóval.
Abszolút egyébként ez egy jó megoldás volt, és hát nyilván utána elfogják az Ann Barbarát, és akkor a felfordulás lesz, hogy a Kálennel meg senki nem foglalkozik, még egy-két napig. Fetnénk abban a lyukba, amit bedobták a korbácsolás után. És akkor mentik ki a helyi kormányzó, aki egy visszatérő karakter, és egy ilyen elég minimalisztikus karakter, de ez a megcsömörödött csinovnyik.
Igen, igen, igen.
Az. Típusú ember, tehát állandóan az aranyere miatt károg.
Igen.
Meg hát így az egész életét lejelte a közigazgatásban, de meg utál mindent, meg mindenkit. Hát ismerjük ezt az embertípust, elég bármelyik hivatalba bemenni hozzá.
Igen.
És akkor ő mondja, hogy ja, hát a grófnő hazautazott Norvégiába, ugye én elős volt a szerelem Kálenilát, tehát látszik egyértelműen az volt a cél, ennyit, hogy valahogy a sinkát összabaduljon, ez megtörtént, akkor majd minek maradjon ott.
Hát így a láb közepén azért nem olyan érdekes az élet, igen.
A németek is eltűntek, és hát ott maradt egyedül a birtokon. És hát jobb hián, ugye, mivel az Ann Barbarát életfogytartó várbörtönre ítélték, azért jobb hián elmegy az Ann Maimuszér, vagy akkor legalább őt hazahozza. Hát nehezen, de a lány megbocsát neki az egész miatt, és visszamennek a házba, ahol ott eléldegélnek ketten. Egy ilyen jó 10 év eltelik itt egyébként.
Hát olyasmi lehet, igen.
Körülbelül, mert az Ann Maimusz már ilyen felnőtt nő lesz a következő snitnél. Ugye ott krumplitermesztésből így jól elélnek, de igazából ennyi az életük 10 évig. A Kálen az megkapja akkor végre a bárói címet, hogy von Kálen lesz ezentúl a neve.
Meg akkor járadékot, még több telepest, ugye a szokásos...
Igen, ígérnek neki, hogy majd lesz megint telepes, de hát... ugye akkor van az, hogy bejön a csapat cigány, hogy kell ablakot javítani, meg hasonlók, és hát olyan gyorsan...
Mint az már egy másik csapat cigány.
Ez egy másik, igen. És hát olyan gyorsan haladnak az események, hogy mire kinéz az ablakon, az Ann Maimusz már összeházasodik az egyikkel. Egy nagyon gyors lánykérésnek vagyunk a szemtanúi, hát nyilván ő ott bátorítja, hogy hát most már itt vagyok 65 évesen akkor.
Nekem igen, és ez ilyen, nyilván ilyen fontos fordulat, hogy amikor ugye Ann Maimusz úgy dönt, hogy most már nem itt van a helyem, most már mások között van a helyem, és most már elhagyom a krumpli földet, és akkor
Kálán menni kell, bele, akkor menni kell. Beleegyezik, igen, és hát így mi látjuk, hogy az egész élete megcsömörlött. Ugye, gyakorlatilag ez az egész projekt.
Hát ugye a projekt ugye bejött, most ugye minden bejött, leszámítva az, hogy ott...
A személyes élete.
Eszi ott a zapkását egyedül a házba, igen.
És így nem tud mit kezdeni magával, hát egyedül él, most ígértek telepeseket, de hát ugye gyakorlatilag nincs egyetlen egy ember se körülötte, aki ez bármiféle érzelem fűzni. Ez gyakorlatilag az ő karakterfejlődését látjuk már, hogy ebből a poroszos katonatisztből, aki ugye 5 mondatot beszél az emberekhez így átlag beszélgetés alatt, abból egy olyas valakivel vált, aki így azért nyitottabb az emberi kapcsolatok irányába, és ez már hiányzik neki. Nem tud ahhoz a régi katonás élethez visszamenni, hogyha nem szólnak hozzám egy hétig, akkor kusba ülök egy hétig, hanem tényleg ugye már igényli az emberi kapcsolatokat. Tehát így 60-valahány évesen most
már az nem már tudja
feltelepíteni a Tindert, hogy
Igen.
Vagy várni egyebet tenni, tehát ott ül a láb közepén, ahol várja, hogy esetleg még
jönnek telepesek.
Telepesek, és akkor ott majd igazgathatja még vagy 5-10 évig, mielőtt meghal. És így nem hagy örököst meg semmit, tehát hogy az egész igazából tök felesleges volt.
Hát igen, most megvan a címe, de hát jó, a láb ura, nem tudom.
A lábkirály. Ez egy másik film volt. A Daisy Ridley-vel.
Igen, igen.
Ja, tehát, hogy ő lett a lábkirály, és akkor most ott
ezt
kezdjen.
Okay,
most meghal, 5 év múlva küldenek valami majmot helyette, aki csinálja tovább a dolgokat. Tehát, hogy így nem nagyon profitál már vele ebből az egész dologból.
Hát, aki már tudod, beleül a jóba, de a jóba az idézően, az nem a se egy lányálom, hát, szóval ez, igen.
Rá, mint a másodgenerációs ausztráliai
fegyenc.
Nem neki kell megépíteni a börtönt, hát jó.
Oké. Okay. És itt van egy tök jó megoldás, amivel ugye végül is úgy értelmet nyer az élet számára. Ja, hogy majd mozgósítja az ő kommandós tudását, amit a porosz
hát hadseregben... Hát igen, a porosz gerilla taktikákat.
És ha lelőjük a poénét, Ambar már kiszabadítja.
De hozzá ugye... kell tenni, hogy azért is szabadítja ki, mert hogy megtudja, hogy hiába kérelmezte többször, hogy engedjék szabadon, ez nem vált be. És költségcsökkentés miatt a női rabokat elviszik valami kényszermunka telepre, ahol egy-két év múlva mind meghal. Tehát a költségcsökkentés idézőjelbe. És hát akkor úgy gondolja, hogy akkor ideje lépni. Nem lehet a jogra hagyni ezeket a dolgokat.
Akkor ad fel mindent, és megy el kiszabadítani a Ambar barát, és hát a történet ugye azt sejtetti nyilván, hogy megtudja, hogy hol fog elhaladni az a kocsi, meg mikor, és akkor...
Hát itt nem mentek bele nagyon részletekbe,
de nem
csak
is
azt
kellett.
Látjuk, hogy egy kocsi ott áll az út közepén, és akkor ő ellavagol az Ambar barával. Úgy gondolom, hogy egy ilyen befejezés bőven belefér, tehát hogy...
Persze, és mondjuk a westernes vonal azért itt megint el jobban
elő. Egy kicsit így ellovagolnak a napsütésbe körülbelül, tehát hogy majd csak, lesz valami.
Csak napsütés nincs, csak
a... Hát igen. A Dánia, de... A Dán western jellemző, nincs ebben a napsütés.
Ugye Ambar Bara emlegette a filmben többször is, hogy látni akarja a tengert, vagy
igen,
valamilyenféle.
Igen.
És hát hogy nem ugye a tengerpartra mennek.
Nem, mintha azt... a Dán tengerparton olyan sok érdekes dolog lenne. És hát így ér véget a történet, ugye a végén megtudjuk, egy ilyen rövid szöveg megjelenik, hogy...
Nem. Nem vett végleges, hogy úgy mondjam, a nemesi
cím. Hát elvették, mert ugye érdemtelenné vált arra.
Igen.
Nyilván, neki nem születéstől van nemesi cím, ezt így simán el lehet venni. Ugye a további életéről nem tudunk semmit, ami ugye azért is érdekes, mert utána még élt egy jó 10 évet körülbelül.
Hát ugye a film annyiban lódít, hogy a valóság azért ennél valamivel prózaibb, mert...
Ezen azt akarod mondani, hogy...
Mert ugye valóban megkapta a porosz telepeseket, de az volt a helyzet, hogy annyira nehéz volt ez a munka, és annyira kilátástalan volt ez a projekt, hogy elszökdöstek haza. És egyébként ugye Kálem még azt is megpróbálta a krónikák szerint, hogy ilyen fegyveres őrséggel akarta ott tartani őket, ami már ilyen gulágot idéző.
Tipikus német mondhatni.
Ilyen büntető kolóniát idéző körülmény. És amikor ez végülis nem ment, hogy kénytelen volt elengedni a telepeseket, akkor megpróbálkozott helyiekkel dolgozni, ők is elmenekültek onnan, és ott hagyták a telepet. És tehát összesen 8 év után végül is feladta Kálem ezt az egészet. Tehát ő krumplitermesztésbe jött, de ő is úgy járt, mint egyébként a német telepeseknek a zöme, mert ő fenntartó gazdálkodást tudott folytatni, de az egy perspektíva nélküli dolog, és egyébként adóbevétel is számozik belőle, tehát mondjuk a Dán koronának ez a terve az így nem jött be. Az volt a tény, hogy a porosz telepeseknek a töredéke maradt ott. Néhány éven belül a többségük az hazament, vagy egyébként vicces módon elment Oroszországba, mert ott jobbak voltak a körülmények, ami az elég sokat elmondta, hogy arról, hogy milyen volt ez a Jütfélsziget.
Hát nézd, mondjuk a Volga környékére mentek ott.
Jó, ja, hát igen, persze a Volga ehhez képest az ilyen Riviera, tehát persze. És ilyen 100 évvel később, mikor már úgy ugye a mezőgazdasági módszerek fejlődtek, majd akkor jött el az a pont sokkal később, hogy ténylegesen, hogy mondjam, piaci alapon sikerült burgonyát termeszteni, de az jóval később történt.
Hozzá kell tenni, hogy a Dán mezőgazdaság az a mai napig egy nagyon előremutató
igen.
termelési módozat, tehát, hogy Európában nagyon sok ország tanulhat a Dániától egyébként mezőgazdaság területén. Igen. az a kevés, ami nekik jutott, azt 100%-ig ki tudják használni. Tehát, hogy nyilván őket a körülmények is megtanították erre, hogy az utolsó négyzetcentiméter földet is valahogy be kell
vetni. Ilyen körülmények között ilyen muszáj, igen. Tehát ugye a film a befejezése az annyiból pontos, hogy végső soron a projekt úgy nem sikerült, ahogy ő azt elképzelte. Tehát lett krumpli, de azért ennél több kellett volna.
Hát igen, répát is kellett volna tárgoztani.
Ugye itt azért ne felejtsük el, hogy ezek a telepes kolóniák akárhol léteztek a világon, azért az eredmény ráta az hasonló volt. Tehát azért általában ugye a telepesek meghaltak betegségbe, éhínségbe, vagy pedig feladták és hazamentek. Ez a telepes életmód, ez nagyon nehéz és kockázatos, azt azért mondjuk el. Ez így volt aztán Amerikában is, meg Ausztrália, meg sorolhatnánk, és ez a film egyébként ezt is nagyon reálisan mutatja be. Úgyhogy lehet, hogy bizonyos dolgokat kiszín ez a film, most megint felvehetném a fedórámat, hogy actually jobbátság nem létezett Dániában, legalábbis nem ekkor, de ez nem vesz el szerintem a valóságtartalmából ebben az értelemben a filmek, mert nyilván egy csomó szerencsétlen paraszt így játszol.
Hát igen, hát ezek nyilván nem olyan értelemben vett jobbágyok, mint mondjuk Oroszországban létezett 1865-ig, hanem mondjuk ez egy olyan jobbágyság, ami ilyen alávetett parasztságnak lehet mondani.
Igen, hát az tény, hogy a Dániában a parasztság örökhöz kötött volt abban az értelemben, hogy engedély nélkül nem költöztetett városra. Ilyenek voltak, de ez a mi fogalmaink szerint ez nem jobbágyság. Tehát főleg nem akkor a 18. században. Jó. Meg nyilván, ahogy mondtuk, azért valószínűleg nem puffantottak le irandom ilyen egyház tisztviselőket.
Jó, hát nyilván kellenek benne olyan elemek, amik látványossá teszik. Ugye a Mikkelsennek volt egyébként jó interjú ezzel kapcsolatban. Mondta, hogy hát most nyilván van az a történelmi ferdítés, amire mindenki tudja, hogy fasság. Gondolok itt, nem tudom, a néger angol királyra meg ilyenek.
Tehát, de azról meg evidens, igen. Tehát,
hogy van ez, ami fasság, meg van az, ami akkoriban nem úgy volt, de közelebb hozza a témát a nézőhöz. Igen. Mondjuk a csókolózást hozza fel, tehát ekkoriban a csókolózás az nem volt egy bevett dolog.
Hát nem.
Egyáltalán nem, hát nyilván ugye a különféle ragályoktól, egyebektől való félelem se tette túl jó ötletté egymásra túl gyakori testet cserét. Meg úgy őszintén a fogazat se volt olyan ápolt, vagy hasonlók, amik így kellemes élményét tették volna a rendszeres és szenvedélyes csókolózásokat. Tehát nyilván ez nem volt olyan, hogy akkoriban gyakoroltak volna, de a filmbe bekerül, mert ez egyértelmű jel annak, hogy két karakter vonzódik egymáshoz. Igen. És ezt a mai néző ezt dekódolni tudja. Tehát, hogy nyilván van az a történelmi ferdítés, ami már tényleg csak a hülyék kötnek bele, hogy amikor ez volt a Napóleon a filmnél, nekem égnek állt a hajam, hogy hát Maria Antoinette nem is viselt parókát, amikor lefejezték, hát most a tökömet értek el. Nem az a baj volt a Napóleon filme, hanem az, hogy szar.
Nem kell ragozni.
Ez lett volna egy nagyobb baj vele, hogy a Maria Antoinette-en van paróka, tehát most hagyjuk már, de nem ez volt a valódi baj a filmmel, meg bizonyos eseményeket, személyeket máshogy valósítanak meg. Ez vele járulja annak, hogy ez egy fikciós mű. És nyilván ezt keverik össze sokszor, amikor azt mondják, hogy jó, hát lehet, hogy Feka benne a király, de hát ez egy fikciós mű. Jó, de ez az egy fikciónak is azért hihetőnek kell lennie. És illeszkednie kell az adott kornak azért a főbb elvárásaihoz. És ilyen értelemben ebben a filmben valóban vannak pontatlanságok, meg ferdítések, meg is nyilván teljesen tudatos.
Ha ebben a filmben néger lett volna a király, az nem elősegíti a történet megismerését, hanem az ellenkezőleg ez ugye
megnehezíteni. Igen, ezt nem kell rangozni, ez a lényeg, hogy ha egy műben a fikciós elemek közelebb hozzák a történetet, az egy jó dolog. Ha távolítják, akkor az egy rossz dolog, és így nagyjából ez lenne az alapján, amit meg kéne érteni.
Igen, és ahogy mondtuk, 5. Frigyes tényleg egy fetrengő alkoholista volt. Ez a vidék tényleg ilyen terméketlen és kietlen. Vándor cigányok tényleg voltak a Jutfélszigeten, és hasonló dolgokkal foglalkoztak, mint a filmben. Tehát ez mindig reális elem, ugye? És a poroszt telepesek motívuma is teljesen valós.
Igen.
Úgyhogy
alapvetően az alap történelmi eseményeket jól eltalálja, meg megvalósítja.
Ugye az ínségre egyébként szerintem még jó példa, hogy a krónikák szerint az első csapattelepes, akit keze alá kapott Kálen, az 8 porosz férfi volt és egy összvér. Ami azért nem egy nagy üzemi.
Hát nem ez a 400 telepes, mint amit emlegetnek a filmben, hogy majd annyi fog érkezni.
Hát lehet, hogy a végén annyi szerintem sose kapott egyébként összesen, tehát nyilván.
Valószínűleg csak tervben volt,
de a terv így... megvolt, tehát ugye a jegyzőkönyv megvolt, de...
Elég szerencsétlen istenennek kell lenni ahhoz, hogy ugorja arra, hogy igen, elmehetsz a Dánvadvidékre kruplit termeszteni.
És hát amikor önként úgy döntesz, hogy inkább Nagy Katilin hívását fogadod el, és így nem tudom, hogy a Szentpétervár külsőre, meg Szaratov, meg ilyen helyekre költözöl, az azért úgy jelzi, hogy igen, szóval. Nehéz volt az élet, na.
Hát igen, ez egy ilyen helyzet.
Hát ugye ez a korszak volt, amikor az életfeudalizmus is már hanyatlik, de ugye még a ipari forradalomnak csak a feltételei jönnek még létre, és még az nem jött el, és hát ilyen gazdasági átmenet volt akkor. Nem csak Dániában, nyilván.
Igen, igen. Hát ebből a szempontból egyébként a film az egyébként mutatja a körülményeket, igen, meg azt a sokszor kilátástalanságot, ami jellemezte ezt az életmódot.
Hát igen. A kilátástalanságot masszívan jelen volt.
És egyébként ez nyomasztó is a filmben, tehát ezt nagyon ügyesen oldották meg.
Itt nincs gyarapodás, meg izé, felvirágzás, meg semmi.
Ja, tehát ez nem egy tipikus hollywoodi sztori, ahol nem, minden megoldódik, és a jó fiú elnyeri a jutalmát, a rossz, ami megbűnődik.
Tehát nem borul, nem tudom, virágmezőbe a táj, meg mit tudom én, tehát nem.
De sinkább ez még hozzá kell tenni, hogy úgy tudom, hogy egyébként nem halt meg a Kálán ott tartózkodása idején.
Hát...
Lényegesen tovább élt a jövőben, hát...
És tovább gyakorolta az első éjszakai jogát önhatalmulag, mint a békebíró, igen.
Hát... Szóval nyilván ez a része is fikciós ebből a szempontból, de alapvetően úgy gondolom, és ezt már mondtam is itt a podcast során, hogy szerintem nagyon jól eltalálták a karaktereket. Tehát ha valami nagyon erős ebben a filmben, akkor azok a karakterek és az egymáshoz való viszonyuk.
Meg egyszer se éreztem azt, hogy ez a jelenet értelmetlen, ez filler, ez megint filler. Tehát nem, egy pillanatig nem volt ilyen. Tehát
nem volt üres járat sehol a filmben.
Tehát minden egyes jelenetnek ugye jelentősége lett később, vagy ott akkor helyben.
Igen, meg ügyesen építette fel a dramaturgiát is, ahogy ezek ketten szép lassan szembefordulnak egymással, és ugye lassan ilyen eskütellenségek kiválnak, tehát nagyon szépen mutatta be ezt a folyamatot, hogy egy ilyen konfliktus el tud ide jutni.
Egyikük se enged, és eleinte még semmi személyes, de aztán már az.
Igen, ugye az elején még a egyértelmű indokok, érdekek állnak mögött, hogy...
Meg nyilván az észszerű határon ez túlmegy a siker részéről, mert ugye eleinte még jó van az, hogy most fenyegetőzzök ilyen hülyeségekkel, de aztán már ugye azért...
Igen, nála ilyen rögeszméjé válik egyébként ez az egész, és ezt nagyon jól bemutatja a film.
Hát nála ez a rögeszme, a Kálennél meg a krumpli. Igen. Tehát, hogy már pedig itt krumpli lesz, csesz meg. Lesz a...
Igen, hát ugye Kálen reménykedett benne, hogy ugye megkaphatja azt a jogot, meg...
Sikerül az, ami másnak, nem?
Hát, és akkor ő is nemessé válik, egy olyas valami jelentékét megtagadtak tőle, csak amiatt, mert nem egy törvényes házasság keretében született.
Igen, és hiába szolgált le 25 évet, akkor se kap üzét.
Igen, tehát hogy nyilván ma már az, hogy nem tudom, single mom, család, meg ilyenek, ez így nem túl meglepő. Akkoriban az, hogyha nem volt egy családba apa, hanem...
Ez...
És mondjuk ugye tudni lehetett, hogy a helyi földes úrnak a gyereke. És meg kell mondani, hogy azért kevesen viseltettek szeretettel a saját fattyaik iránt. Tehát
nem volt jellemző.
Volt erre is példa, hogyha valaki nagyon megkedvelt a saját fattyú gyerekét, de ez a ritkaság száma ment. Tehát, hogy
erősen, igen.
Alapvetően ezeket a fattyakat lenézték. És...
Meg hát ez még lényegében a szűk erőforrások kora. Tehát nyilván nagyon meggondolták az emberek, hogy kire és mit költenek.
Hát igen, meg ugye nyilván a nemességnek is, tehát nem lett több földterület semmiben.
Hát azt nem lehet teremteni a földet, igen.
Ami felett úgy nemeskedni lehet, és így egyetlen egy perspektíva az, hogy akkor a létező földeket kezdjük el tovább
osztani. Hát meg a nemességnek pont ez a lényege, hogy egy patriarchális alapon működő intézmény, tehát hogy na.
Igen.
Ezt szerintem nem kell ragozni, tehát ez nyilván...
Igen, és egyébként ebből a szempontból így összességében szerintem a filmnek van egy erős baloldali üzenete.
Igen.
És ezt nem úgy kell érteni, hogy mint ahogy ma értjük a baloldali üzenetet.
Nincs benne erős nő. Hát is van erős nő, de...
Van, de ők feminin módon erősek egyébként, ez is érdekes, erre is kitérhetünk majd. Tehát, hogy az a baloldal üzenet, arra kell gondolni, hogy ezt az egész rendszert azért így negatívan mutatja be, elég teljesen. Tehát nem mondja azt, hogy hú, de kurva jó volt ez a nemesség.
Hát a kései feudalizmusnak ez a periferiális megnyilvánulása nem volt egy virágos kert. Na,
szóval. Tehát, hogy amikor mondják, hogy a király is egy ilyen haszontalan, részeges disznó, tehát, hogy saját hivatalnokai, azok nyíltan megvették a királyt, de úgy, yeah.
És ugye Dánia csak azért gyarapodott, megfejlődött az ötödik Frigyes korában, mert egyébként a miniszterei azok tényleg hozzáértőek voltak. Most ő maga csak úgy fetrengett, ne.
Igen, és ugye ezzel kapcsolatban azért van egy elég erős kritikája. Az is nagyon érdekes, ahogy mondtam, hogy az a két feltörekvő személy, a Sinkel és a Kálen a két főszereplő, akik ugye ki akarnak törni a tradicionális keretek közül és magukat felemelni a nemesség közé. Úgyhogy el is ismerjék őket, és ennek ellenére egyébként egymásnak az ellenségei lesznek a erőforrásokért folytatott harcban, tehát ez tényleg egy ilyen sajátos baloldali osztályharc jellege ennek van szerintem, amit itt bemutatnak. Megnyilván, hogy a társadalom egyértelmű ketté osztása, ez a feudalizmusban valóban létező dolog volt. Hogy Marx egyébként, amikor a múltat elemezte, nem írt hülyeségeket, a gond ott következett, amikor hozzátette a maga gondolatát, hogy ebből mi jön a jövőre nézve. Mert ott, hát, keresni kéne azért nagyítóval azokat, hogy mi is az, amit pontosan eltalált.
És az nem sok.
Igen, tehát, hogy ebben a korszakban valóban volt egy éles elkülönülés, és ezt a film nyilván kendőzetlenül mutatja, mert nem próbálja megszépíteni a múltat. Ebből a szempontból mondom én baloldalinak a filmnek az üzenetét. Mert pedig az erős nőket illeti valóban, ugye az Ann Barbara sem egy ilyen szépség. Ezt szerintem azért kijelenthetjük, hát nyilván egy ilyen...
Egyébként jobb is, mert ugye másképp ugye a realitásából. Tehát most ezt már felhoztam biztos más adásban, de ugye én ezért gondolom, hogy nagyon rossz casting volt az, hogy a Pearl Harbor című nagyon kiemelkedő filmben...
Hát ugye ilyen limonádi háborús film.
Limonádi háborús filmben a Kate Beckinsale játsza a női főszereplőt, aki egyébként egy teljesen átlagos ápolónő. Tehát ez ugye a... Nyilván, ami realitás lett volna egyáltalán a filmben, azt is tovább rombolja, mert azért az ápolónők nem így néznek ki. Tehát ez történelmi tény most ugye. Az Ann Barbara úgy néz ki, mint egy átlag, hát nem jobb bágy, de hát paraszt ő, vagy
bár, igen, átlag. Igen. Tehát, hogy most...
De ez rendben is van. Tehát,
igen, és hát ugye nem egy olyas valaki, aki nem tudom, egyedül lekaratizza a fél hadsereget, amikor megtámadják őket, vagy valami.
Hanem cselszövéssel bejut a kastélyba, igen. És megmérgezi az urat. Igen.
Igen, meg ugye tipikusan ilyen olyan értelmet erős női karakter, aki valóban feminin módon erős. Hát, hogy nem jobban műveli a krumplit, mint a Kálen, meg ilyenek, hanem ő a saját női oldalát teszi hozzá ezekhez. Tehát ebből a szempontból, ahogy említettem, politikai szempontból egy baloldali film. A nemi szerepek ábrázolása meg konzervatív egyébként. Mert a grófnő is a saját státuszának megfelelően él és cselekszik. Ugye ebbe az egész partiba azon túl, hogy valamiféle vonzalmat érez a Kálen iránt, azért igen, látjuk, hogy nagyjából csak azért ugrana bele, mert hogy az is jobb, mint a Desinkel.
Igen.
Ami egyértelműen látszik abból, hogy faképnél hagyja a Kálent abban a pillanatban, hogy a Desinkel meghal. Azért a nagy mély szerelem nem lehetett.
Nem.
Ez az egész. Biztos, hogy valamennyire vonzódott ehhez a Sigma Male sajátos emberhez, de...
Bár kicsit érzek egy Vakok közt félszemű a király effektust is, tehát azért ez mégiscsak egy ilyen lábvidék, ahol így ahol ilyen... kevesen élnek egyáltalán.
És ilyen részeges semmire kell a nagy része.
Ilyen aranyere miatt panaszkodó, meg ilyen.
Tehát tény, hogy Kálen az egy olyan katona ember, aki ugye nagyon sziklaszilált személyiségű, meg egy ilyen ellentmondás nem tűrő.
Igen.
Ezért ez a nők számára a férfi ideált, a maszkulin férfi ideált valamennyire megtestesíti.
Ez így van.
És ugye nyilván ebből kifolyólag azért nedvesedik a budgyi, hogy meglátják. De nem biztos, hogy ezzel akarja leérni az életét, aki így életében egy könyvet nem olvasott, meg körülbelül annyit szokott beszélgetni, hogy mi lesz ma a vacsorára. Kársa ma is remek.
És hogy mennyi lesz a krumpli hozzá.
Tehát, hogy azért nem egy olyan jó perspektíva, nyilván a Desinkelhez képest tudik jó perspektívának, aki egy ilyen részleges kurva pecér, és így csak a ruházkodása érdekli, meg a vagyona.
Igen, igen.
Tehát, hogy ez is egyébként egy érdekes, hogy mennyire sok rétegű ez a film, meg hogy mennyire nem tartozik ahhoz a felállathoz, amit megszoktunk, mert ugye, hogyha egy film Vogue például, akkor ugye tudjuk, hogy lesz benne erős nő, tudjuk, hogy lesznek benne ilyen szerencsétlen gyenge férfiak, tudjuk, hogy lesz egy ilyen szélsőbalos üzenet benne, stb. Stb.
De például a vándor cigányokat se idealizálta semmilyen formából film. Abszolút. Egy hangyányit se.
Tehát... Abszolút, és a On My Must is ugye először úgy látjuk, hogy lop. Tehát, hogy cigány és lop.
Elhatárolódott, igen, szóval. De
tehát,
valóban...
Tehát, hogy valóban úgy látszik, hogy azért Európában még tudnak jó filmeket csinálni, olyanokat, amik a valóságra reflektálnak, és nem egy ilyen elképzelt unikornis pukival teli szivárványvilágra, ahol minden tökéletes, és ahol az, aki elnyomott, annak mindig igaza van. És ebben egyébként nagyon cáfolja a Vogue narratívát, tehát azt látjuk, hogy aki a társadalom alján van, az is simán van ugyanolyan geci, mint aki a társadalom tetején. Ugye tudjuk, hogy a Vogue szélsőbalos elképzelés szerint, aki a társadalom alján van, annak mindenben igaza van, mert őt elnyomták, tehát innentől kezdve ő rosszat nem tehet. Tehát ezt is nagyon könnyedén felülírják.
Igen.
És bemutatják azt, ahogy valóságosan kinézett ez a társadalom. És ebben az esetben még azt sem lehet mondani, mint mondjuk a New York bandáinál, hogy azért rosszabb színbe próbálnák feltüntetni a múltat, mint ami volt, mert ez a dán lábvidék, ez tényleg olyan lehetett, mint hogy a filmben ábrázoltak.
Lényegi elemekben nem torzít a film szerintem, tehát nem egy teljesen pontos dokumentum, meg ez nem dokumentumfilm, nyilván, de azért...
Igen, tehát hogy én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jól sikerült film volt, és tudom, mikor láttam utoljára ilyen jó történelmi témájú filmet, ami kortárs lenne. Hát, tehát, hogy...
most így én sem tudom, szóval...
Tehát amikor egyre inkább az válik népszerűvé, hogy rózsaszín ecsettel fessük újra a múltat, hogy minél kényelmesebb legyen, meg minél jobban érezzük magunkat. Ezek a Bridgertonok is például, ahol a fél angol király udvar az ilyen négerekből, meg ilyenekből áll. Tehát, hogy milyen befogadók voltunk már akkoriban is, és akkor így Churchill meg a bengáli éhezés, hogy hold my beer, fogd meg a whisky.
Amikor a táviratot küld az a királynak Churchill, hogy amikor megírják, hogy ember itt rohadt nagy éhínség van, és hogy ha éhínség van, akkor Gandhi miért van még életben? Így megkérdezte tűnik táviratban.
Meg azt mondja, hogy a Margaret Thatcher meg megkérdezte, hogy miért nem végzik már ki a mandalát végre. Szóval... Azért vannak határok.
Vannak határok, ahol, igen.
Ahol már azért ez önmaga paródiájává válik. És ez a film, ez nem fér bemutatni a valóságot. Ahogy mondtam, nem is egy ilyen eltúzott valóságot, mint ahogy mondjuk a New York bandáiban látunk, ahol mindenki kanibál Mad Max szinten létezik a városban. Hanem azt a fajta tényleg földhöz ragadt valamit, ami...
Szószerű.
Valóban. Ez a földhöz ragadt nyomorúság.
Földhöz ragadt nyomorúság, igen.
Az az érdekes, hogy a nemesek is nyomorúan élnek. Tehát, hogy a lábvidék királyának lenni nem egy nagy buli.
Igen, a marha nagy gazdaság az ott se látszik. Nem is volt. Tehát itt,
most annyi, hogy nagyobb házban élnek, meg van
szolgáljuk. Meg, ja,
meg állandóan isznak. Tehát,
van importbor, amit vedel lehet, ez jó napot. Tehát így. Igen.
Nyilván én sokra tartom a dánokat, úgy általában véve, és gondolom, hogy a film őszintben is megmutatták, hogy azért ők egy realista nép.
Ez ugye mai napig látszik egyébként azon, hogy a Dánia milyen szerepet játszik például az EU-ba.
Igen, meg mondjuk ugye, hogy a balos dán kormány azért nem engedi be nyakló nélkül a Mohamedeket, meg a Abdulokat.
Hát olyan szigorú bevándorláspolitika szerintem az EU-ban nem nagyon van, mint Dániában.
Hát úgy igen, szerintem azért még Orbán is elkérni a receptet Dániától, tehát hogy
igen.
Tényleg a dánok azok a mai napig egy ilyen nagyon megfontolt, meg komoly nép. Általában a svájciaknak szokták ezt mondani, de szerintem a dánokra sokkal jobban illik.
Szerintem ennyit szeretünk volna a filmről elmondani.
Igen, gondolom, hogy mindenkinek tudjuk jó szívvel ajánlani, még csak érdeklődni se kell a korszak vagy a krumpli termesztés iránt, és úgy mentünk el.
Bátran nézze meg a filmet, az is nem érdekel a krumpli.
Mi is úgy mentünk el megnézni a premiért, hogy hát így igazából egyik se különösebben mozgatott meg minket.
Egyébként a krumpli elem az ugye számomra is egy kicsit meglepetés volt, de azért, mert úgy nem gondoltam bele, hogy nem, na most akkor mit kezdott a lábon, ezzel gondoltam volna, hogy hát krumpli, hát persze. Mondjuk lehetett volna fehér répa is, vagy káposzta.
Most hát csak már. Abból úgy nehezebb megélni. Tehát, hogy összességében én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó sikerült film volt. Én nem nagyon találtam olyan hibát, ami említésre méltó lenne. Úgy gondolom, hogy ez a történelmi kosztümös felhozatalban az elmúlt években a legjobb. Ezt szerintem kimerem jelenteni.
Szerintem is. Annyit még technikai részlet, hogy amennyire én tudom, nincs szinkron, és nem tudom, lehet, hogy nem is lesz, de felirat biztos, hogy van.
Hát, gondolom azért annyira nem szánták tömegfilmnek, hogy nem. Itt majd hát ezrek fognak beülni rá a moziba, és...
Tehát azért ez nem az a film, hogy a megnézi a család vasárnap délután, azért ezt ne gondoljuk. Tehát,
hát nem egy Marvel film.
Ez a van, igen. Faroklevágás, itt törkéssel, meg vérfolyam, meg minden, szóval azért...
Meg élve megfőzés, meg ilyen hasonló. Igen, valóban ez egy...
Igen, úgyhogy puskatussal összeverésnek hasonlók. Úgyhogy köszönjük a figyelmet, és akkor a legközelebbi viszont hallásra.
A viszont hallásra. They're red, they're white, they're brown. They get that way underground. There can't be much to do. So now they have blue ones too. We don't care what they look like, we'll eat them. Anyway they can fit on our plate. Every way we can conjure to heat them. We're delighted and think they're just great. Potato, 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 potato. Sometimes we ditch the skin to eat what it's holding in. Sometimes we'd rather please have just the outside with cheese. They have eyes, but they do not have faces. I don't know if their feelings get hurt by just hanging around in dark places where they only can stare at the dirt. Potato, 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 pot